Kedves testvérek, fennállva hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzánk a Római Levél 11. részéből, az első 16 versből. Idősebb vagy beteg testvérek, helyüket elfoglalva hallgassák meg Isten igényét. Tehát a Római Levél 11. részéből így szól hozzánk Isten igénye. Azt kérdem tehát, elvetette Isten az ő népét, szó sincs róla. Hiszen én is izraelita vagyok, Ábrahám utódai közül, Benjamin törzséből. Az Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott. Vagy nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amikor az Isten előtt vádat emelt Izrael ellen? Uram, profétáidat megölték, oltáraidat lerombolták, én maradtam meg egyedül, de nekem is az életemre törnek. Viszont mit mond neki az isteni kijelentés? Meghagytam magamnak 7000 férfit, akik nem hajtottak térdet a Bálnak. Így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint. Ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor már nem volna kegyelem. Mi tehát a helyzet? Amire Izrael törekedett, azt nem érte el. A kiválasztottak azonban elérték. A többiek pedig megkeményítettek, ahogyan megvan írva. Adott nekik az Isten bódult lelket, olyan szemet, amelyen nem látnak, és olyan fület, amelyen nem hallanak. Dávid is ezt mondja, asztaluk legyen számukra csapdává és hálóvá, megbotlássá és megtorlássá. Homályosodjék el szemük, hogy ne lássanak, és hátukat görnyezd meg egészen. Kérdem tehát, miért botlottak meg, hogy elessenek? Szó sincs róla. Viszont az ő elesésük által jutott el az üdvösség a pogányokhoz, hogy Isten féltékenyé tegye őket. Ha pedig az ő elesésük a világ gazdagságává lett, veszteségük pedig a pogányok gazdagságává, akkor mennyivel inkább az lesz, ha teljes számban megtérnek. Nektek, pogányoknak pedig azt mondom, ha tehát én a pogányok apostola vagyok, dicsőítem szolgálatomat, mert ezzel talán féltékenyé tehettem véreimet, és így megmentek közülük némelyeket. Hiszen ha elvettetésük a világ megbékélését szolgálta, mi más jelentene befogadásuk, mint életet a halálból? Ha pedig a kenyér első zsengéje szent, a tészta is az, és ha a gyökér szent, az ágak is azok. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Jöttek, imádkozzunk. Áldunk, dicsőítünk, magasztalunk téged, Úr Jézus, a te kiválasztó kegyelmedét. Köszönjük, hogy bennünket is néped tagjaivá választottál. Köszönjük azt, hogy a te utadon járhatunk, hallhatjuk igédet. Engedelmeskedhetünk a beszédednek, mert tudjuk, hogy eközben te tartod meg az életünket. Légy áldott mindezért, Urunk Istenünk, mennyei atyánk. De bűnbánattal valljuk meg, hogy mi is oly sokszor, annak ellenére, hogy megértettük igéd szavát, megkeményítettük a szívünket, a magunk feje után mentünk, és ahelyett, hogy hallgattunk volna a te beszédedre, újra és újra elkövettük a régi bűneinket. Könyörögve kérünk, hogy ne vessen bennünket, hogy járhassunk ezután is a te utadon, és mint a te megváltott gyermekeid, akaratod szerint élhessünk. Nincs, Úrunk, érdemünk, amire hivatkozhatnánk. Azt kérjük tőled, hogy Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a 125. Zsoltárunkat énekeljük el, 125. Zsoltárunk egyetlen versét. Ez egy kicsit ismeretlen lesz, de szerintem azért ismerjük, nem árt, hogyha olyan Zsoltárt is énekünk, amelyeket csak ritkában szoktunk. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és azután milyen lesz az öröksége. Majd megfogták, kidobták a szőlő kívülre, és megölték. Vajon ha majd megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki. Mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti el őket. A szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják a termést a maga idejében. Erre megkérdezte tőlük Jézus. Sohasem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak a gyümölcsét. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, az szétmorzsolja. Amikor a főpapok hallották a példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna elfogni, de féltek a sokaságtól, mert azt profétának tartott. Amen. Foglaljuk el a helyet. kedves testvérek, számtalanszor jutott eszembe igény az elmúlt hetekben, az építkezés nehézségei közben. Így szól ennek az igének a legszebb mondata, hogy az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Mindig ez jutott eszembe, amikor újabb és újabb nehézségek támadtak. A mi ügyünk Istentől indult el. Ő kezdte, ő volt az, ami hitünk és meggyőződésünk szerint, aki áthúzta a tervünket, azután egy nagyobb terv valósulhatott meg, és aztán ő volt az, aki végig segítette, hogy ehhez megkaphassuk a többetlen támogatást, egészen addig, hogy 49 millió forintot kaptunk meg ehhez a nagy munkához, és ő volt az, aki lépésről lépésre minden nap megsegített bennünket. És amikor jött az újabb és újabb nehézség, mert az bizony az utolsó napokig végig jött, mindig erre az igére gondoltam. Az Úrtól lett ez a dolog. Mindig ezt kell megnézni, hogy amiben belefogunk, Isten indította-e el. Mert elindíthatják a dolgainkat, például a keserűségünk. Biztos hallottunk olyan esetet, amikor valaki a keserűségében mindent megtett azért, hogy a másiknak visszavágjon. Még akkor is, hogyha tönkretette vele a saját életét. Elindíthatják például a bosszút, a bennünk összegyűlt keserűségeink. Vagy elindíthatják az emberi vágyak, indulatok, gerjedelmek. Az ilyen dolgok egyáltalán nem biztos, hogy Isten áldásával fognak befejeződni. És elindíthatják az emberi lelkesedések. De sok szépnek tetsző ügyért lelkesedtek az emberek, ami a későbbiekben megkeserítette az életüket. És még nagyon sokáig sorolhatnám mindezt. Ismerek olyan ravasz embereket, akiket mindig a ravasz gondolkozás mondjuk vezérel. Nem okosak. Vagy nem feltétlenül okosak. Csak nem tudja az ember, hogy ha ezt mondják, akkor utána mit fognak csinálni. Ravaszok. Ha mindezek az emberi indulatok kezdeményeznek bennünk egy dolgot, egész más eredménye lesz, mint ha az Úr kezdeményezi. Ezért mondom, az Úrtól lett. Csodálatos a mi szemünkben. Ha valami az Úrtól lesz, akkor célba ér. Megtenni a gyümölcsét, és jellé lesz a hitetlenek előtt. Ezt a három dolgot gondoljuk végig a mai textusunk alapján. Ezt kérdette Jézus ezzel az igével, és ezt látjuk a mi megváltunk egész életéből. Megértették ezt a példázatot a farizeusok. Tudták, hogy róluk beszél Jézus. El akarták fogni. De nem tudták, nem jött el még az ideje. Milyennek a igének a kortörténeti háttere? Abban a korban jó üzletnek számított, hogyha valaki szőlőt ültetett. Az volt a szokás, hogy körülkerítették, építettek egy kis őrtornyot, amelyikből vigyázni lehetett az egész ültetvényre. És a legtöbben, akik elég gazdagok voltak, nem is feltétlenül zsidó származásúak, hanem a római birodalomnak valamelyik tagja, akkor elment egy másik országba, vagy egy másik vidékre, és a szőlőt rábízta hozzáértő emberekre. És azok teljes felelősséggel gazdálkodtak a szőlőben. A gazdának csak egyetlen egy dolga volt, hogy egy évben egyszer elküldje az embereit, és beszedje a hasznot. Arról olvasunk, hogy nem akartak fizetni a munkások. Az egyik követet csúnyán elküldték, a másikat megverték, a harmadikat megölték. Arra gondolt a gazda, hogy elküldi a saját fiát. Gondolta, hogy az nagyobb megbecsülésben részesik. Csak hogy az ókori Izraelben létezett egy olyan törvény, hogy ha valaki örökös nélkül halt meg, akkor az örökség rászállt a munkásokra. És ezt gondolták, hogy megölik az örököst, és előbb-utóbb az övé lesz ez az örökség. Megkérdezte Jézus a hallgatóit, hogy szerintük a szőlős gazda ebben az esetben mit tesz? Megengedi, hogy akik megölték a fiát, azok megszerezzék az örökséget? Érdekes, hogy van, ahol az evangéliumok nem írják be, hogy mit válaszolnak, van, ahol azt írják be, hogy mindjárt megértették a gondolatot, és azonnal elhárították. Itt Máténál azt olvasjuk, hogy támogták a szabályt. Hát persze, visszajön a gazda, és vervette a birtokát. És akkor Jézus megfordította a beszéd vonalát, világossá tette, hogy kikről van szó. És hozzáfűzött egy magyarázó megjegyzést, hogy az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarok kövé. És akkor folytatódik a Zsoltárból való idézet, hogy az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Mi lett az Úrtól? Az, hogy Izrael népe elvetette az Isten egyszülött fiát, és Istennek volt lehetősége arra, hogy a leglehetetlenebb helyzetben valamilyen megoldást találjon. Vagy elfogadja, hogy akikre rábízta az egyházat, a szőlőt, azok azt csinálnak, amit akarnak, megölik az örököst, megölik az egyszülött fiút, vagy pedig számon kéri rajtuk és elpusztítja őket. De akkor hol marad az az ígéret, amit Isten tett Ábrahámnak? Mit várt el Isten népe vezetőitől? Hogy a rájuk bízottakat Jézus Krisztushoz vezessék. Ehelyett megölték Jézust. És ennek ellenére Jézus Isten célba tudta juttatni az ő akaratát. Jézus elvégezte a maga küldetését a Golgotai kereszten. Mielőtt meghalt volna, a hét szava közül az egyik az volt, hogy elvégeztetett. És ez az elvégeztetett azt jelenti, hogy célba ért, amit rábízott az élő Isten. Itt a Bibliában ez a szó szerepel, hogy tetelesztál. Célba juttatta Jézus Krisztus, amit rábízott az élő Isten. Nem ketté tört az élete. Nem megalázott, hanem győzedelmes volt, mert el tudta végezni a rábízott feladatot. Közben pedig minden nap hűséges volt. Az, hogy Isten terve célba ér, nem azt jelenti, hogy győzedelmes lesz. Hogy a kiválasztott mindig sikert fog elérni. Akkor is célba ér Isten ügye, ha Jézus Krisztusnak nagyon sokat kellett szenvednie. Megalázták, keresztre feszítették, és belehalt a küldetésébe. Szenvednie kellett a kiválasztottnak. De éppen ezzel a golgotai kereszten vállalt szenvedésével juttatta célba Isten ügyét. Így mondhatom, ha valamit Isten kezd el, az mindig célba fog jutni. Nem mindig úgy, ahogy mi elképzeljük, de mindig célba fog jutni. Azután a másik gondolatom, hogy ha valamit Isten kezd el az életünkben, az mindig megtermi a gyümölcsét. A gyümölcs azt jelenti, hogy valaki eszköz Isten kezében. Jézus Krisztus megváltói munkájának a gyümölcse az egyház. Hogy mi, Isten népekénk, eszközök vagyunk Isten kezében. A mi megváltásunk. Az a csoda, hogyha hiszünk benne, akkor Isten eltöri a bűneinket, és kegyelmet ad nekünk. Jézus életének ez volt a gyümölcse. Az ő egész élete az Úrtól lett. A fogantatásától a halálig. És csodálatos gyümölcsök termett az egész emberiség számára. Megtermi a gyümölcsét. Jézus életének a gyümölcse az egyház, a megváltott Isten népe. És az volt a különös, hogy ez az egyház most már egész világra kiterjedt. A pogányokra is. Azokra is, akiknek az őseinek semmi köze nem volt Ábrahámhoz. És mégis Isten befogadta őket a maga egyházában. Ezt mi már nem nagyon érzékeljük, hogy milyen nagy dolog volt. De akkor világok választották el egymástól a pogányt és a zsidót. Az egyik népet és a másik népet. És ezt a választot lebontotta Jézus. És megszületett az egyház, amely már az egész földkerekséget áttörelte. Ez volt Jézus életének a legcsodálatosabb gyümölcse. Ha a mi életünkben a dolgok az Úrtól lesznek, mi is meg fogjuk teremni a gyümölcsöt. Egész biztosak lehetünk benne. És a harmadik, ha valami az életünkben az Úrtól van, akkor az jellé lesz a nem hívők előtt. Ott volt a kiválasztott nép, megkeményítette a szívét, visszautasította a kegyelmet. Azt mondták, vagy ha nem mondták, de legalábbis gondolták, vagy ha gondolni sem merték, akkor is így éltek, hogy egészen biztos Isten hozzánk van kötve. És ha mi azt teszünk, amit akarunk, Isten akkor sem tud elszakadni az Ábrahámnak adott ígérettől. Bebeszélték maguknak. Így képzelték el, hogy azt tehetnek, amit akarnak. A hitetlenségükben elvetette őket Isten. De kiválasztotta a keresztény gyülekezetet, és ez a keresztény gyülekezet jellé lett a magát megkeményítőkkel szemben, jellé lett annak, hogy milyen az, amikor valakiket megáld az Isten. És a maga szívét megkeményítő nép döbbenten nézte, hogy elvette tőlük Isten az áldást, és odotta ennek az új népnek. Itt egy dolgot meg kell magyaráznom az igéből. Kétszer olvassuk az igében az elvetni szót. Először mindjárt az első versekben azt olvassuk, hogy Isten nem vetette el az ő népét, sőt, mondja Pál, hogy én is zsidó vagyok, és akkor felsorolja maga nemzetségét. Azután a szakasz végén pedig azt mondja, hogy elvetette Isten az ő népét, és helyette más népnek adta a küldetését. Mi ennek a kettősségnek az oka? Ha valaki figyeli az igét, akkor világosan megláthatja. Az első, az a teljes elvettetésről szól. És utána magyarázatként hozzá is teszi Pál apostol azt, hogy nem veti el a népét, mert hagyott egy maradékot. Úgy, ahogy hagyott azt a proféták idejében is. Illés is egy ilyen maradék volt. És Illés is azt mondta az Úrnak, hogy rajtam kívül nincs senki, de az isteni kijelentés azt válaszolta neki, hogy de van. Tehát nem vetette el Isten az egész népet, hanem hagyott maradék, akiket bevett Jézus Krisztus követői közé. Ilyen volt Pál apostol is, meg hát rajta kívül még nagyon sokan, akik Izrael népéhez tartoztak. De Izraelnek az egyedüliségét elvetette Isten. A nép egészét elvetette Isten. Aztán a későbbiekben ez be is következett. 70-ben lerombolták Jeruzsálemet, és Izraelnek az államisága megszűnt. Tehát ezt a kettősséget jelenti, hogy az egyik helyen az van írva, hogy el nem vetette Isten az egészet, a másik helyen pedig az van, hogy elvetette őket, mint a kiválasztott népet, és helyükbe Jézus Krisztus követőit állította. Hogy ez még érthetőbb legyen, Pál apostol a megbotlás és az elesés szót használ. Megbotlottak. Az, hogy valaki megbotlik és elesik, az nem azt jelenti, hogy többet nem fog fölállni. Most csak megbotlottak, elestek. De majd egyszer Isten fölemeli őket, és újra visszaveszi. Ilyen csodálatosan fejezi az apostol, hogy ha az ő elesés, elbotlások. A világ számára azt jelenti, hogy a pogányokat Isten magához öleli, akkor az ő elesésük egy nagy öröm a pogányok számára, hiszen most már ők is Isten népéhez tartoznak. De ha az elesésük ilyen nagy a világban, azt mondja Pál, akkor még nagyobb jó lesz az ő felemeltetésük, az ő visszafogadásuk. Az, amikor újra magához öleli őket az élő Isten. Miről mondjam az igényben Jézus Krisztus, hogy csodálatos a szemünkben, mi a csodálatos? Az, hogy Isten a lehetetlenebb helyzetekben is tud megoldást találni. Mi volt ez a lehetetlen helyzet? Hogy ott vannak a szőlőmunkások. Engedetlenek. Megölik a követeket. Csak egy logikus lépés lenne. El kell pusztítani őket. De az a csodálatos, hogy Isten ebben a lehetetlen helyzetben tud adni egy megoldást. A hitetlenségünk és minden bűnnek megvan az egyenes következménye. Itt is megvan. Az elesésük, az elbontásuk vagy az elvettetésük. De jellé tette a számukra Isten a megtért bogárokat, hogy féltékenyé tegyen őket. Hát, ha megtérnek. Így olvassuk ezt a 15. versben. Kikeresem a római levelet, tehát így olvassuk a 15. versben. Hiszen ha elvettetésük a világ megbékélését szolgálta, mi más jelentene befogadásuk, mint életet a halálból? És kifejezetten ezt a szót használja Pál apostol, hogy féltékenyé tegyen őket. Vágyódjanak arra, hogy Krisztus követői legyenek. Vágyódjanak arra, hogy visszafogadja őket az élő Isten. Hogy újra az Isten egyházának áldott tagjai legyenek. Testvérek, sokan gondolkoznak ma is úgy, mint Jézus Krisztusnak a kortársai. És nem számolnak azzal, ha ők vagy gyermekeik elhagyják az Istent, akkor másokat választ az Úr helyettük. És őket pedig elveti. Sokan azt gondolják, hogy mit tehetne Isten a református egyház nélkül. De legyen ilyen nagy a mellénk. Vagy mit tehetne Isten a katolikus egyház nélkül. Beszéljünk csak magunkról. Isten a leglehetetlenebb helyzetekben is tud mindig megoldást találni. De tudnunk kell, ha mi nem neveljük a gyermekeinket az Úr útján, és mi magunk sem járunk az Úr útján, akkor meg lesz ennek a következménye. Pál apostol azzal fejezte be ezt a példázatot, hogy az elvettetésük nem végleges. Meg fognak térni. Csak ezzel a döntésükkel nagyon sok szenvedést vonnak magukra. Így kezdtem el az igehirdetést, hogy ami az úttól lett, az célba ért. Jézus egész élete az úttól lett, és célba ért a Golgotai kereszten is. Megterte a gyümölcsét. Mi életünkben is. Jézus életében is megterte a gyümölcsét. És jellé lesz a hitetlen világ előtt, hogy megvalósulhatott. Emberileg lehetetlen volt, elképzelni se tudtuk. Rengeteg nehézség volt. Azt hittük, hogy ilyen magas lécet senki nem tud átugrani. Jellé lesz a világ előtt, hogy ha valami Isten akarata szerint indul el, akkor az a célba fog érni. és ezt megint hangsúlyozom, nem a hívő ember leszi elé, hanem az Úr, aki ilyen csodálatos dolgokat tud létrehozni. Azért imádkozzunk, hogy tegyen minket Isten ilyenné. Mert tudjuk, és bizonyos vagyok benne, hogy aki benne bízik, az nem szégyenül meg. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyám, köszönjük neked, amikor megláthatjuk ebben a világban, hogy te mit kezdesz el az életünkben, mit szeretnél, hova szeretnél vezetni bennünket. Kérünk szépen add meg, hogy egyre több dolog a te útmutatásodra történjen az életünkben. Köszönjük azt is, amikor egy-egy próbán keresztül, a mi akaratunknak az áthúzásán keresztül valósul meg a te akaratod, légy áldott azért is. És köszönjük neked azt is, amikor a te áldásoddal, a te útmutatásodnak a felismerésével valósul meg az, amit elhatározott. Könyörgünk hozzá, Úrunk Istenünk, az előttünk álló építkezését. Köszönjük azt, hogy hamarosan elkezdődhet. És köszönjük neked azoknak a testvéreknek a segítségét, akik a tegnapi napon velünk voltak. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket minden bajtól, minden balesettől, és kérünk szépen segítsd, hogy a te útmutatásod szerint tudjuk, és a te békességeddel, a te akaratoddal a következő napokban is folytatni a munkálatokat. Könyörgünk hozzád, Úrunk, országunkért, azokért, akik ebben a járván sújtotta időben, orvosként, ápolóként, egyéb más dolgozóként a kórházakban helytállnak. Kérünk szépen, hogy adj egy nagy ébredést Magyarországon, hogy minél többen hozzád térjenek. És könyörögve kérünk, hogy te vezess. Légy mellettünk a elkövetkező napokban is. Meg hiszük, valljuk, hogy nélküled semmit nem ér az életünk. Könyörgünk hozzád a határon túli testvérgyülekezeteinkért. Kérjük, hogy rájuk is te adunk Istenünk az áldásodat. Amen. Istennek még beáldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő utcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő utcáját, te rajtad, és adjon néked békességet.